az öregedő Stendhal. Néha nagy öröm az írás. Az ifjúságból és a férfikorból ezt a szerencsés szenvedélyt menti át Stendhal. Szerencsés szenvedély, mert egy másik vallomása szerint életemben mást sem tettem, csak ami örömet szerzett. A Civita Vecchiában hivatalnokoskodó Stendhalnak másra sincs alkalma, csak arra, hogy írjon, írjon. Az élet észrevétlenül elcsendesedik körülötte, Napóleon csatáinak zaja, Bécs és Moszkva csodálatos látványa régen a múlté, a kalandok és a szerelmek is elhamvadnak, és Stendhal egyszerre dideregni kezd fényben fürdő, imádott Itáliájában. Pedig Civita Vecchia fehér mészkősziklájával maga a lánguló pokol. Hivatali munkája jóformán semmi, konzul a pápai államban. A város csúnya, piszkos, szomorú. Az élet visszataszító, a tenger üres, a part, a környék kiégett. A pápai állam nyomasztja. Stendhalt megelőzte a híre. A pápai csendőrség az első perctől kezdve szigorúan figyeli, leveleit lemásolják, állandóan a nyomában szaglásznak, s ha valakivel szóba áll, azt rögtön kihallgatják. Az egyetlen vígasz, a menedék, a nagy ajándék Róma. Mindössze 17 mérföld, postakocsin 8 óra. Szorongatott helyzetben él, egészsége teljesen megromlik, ijesztő köszvényrohamok, súlyos bélgyulladások kínozzák. Gyakran gondol a halálra, 1835-ben 4 végrendeletet is ír. S ő, aki gőgösen szemérmes és begombolkozott volt mindig, leveleiben most egyre gyakrabban panaszkodik. Már-már menekülne a csodálatos, az imádott Itáliából. Meghalok az unalomtól, olvassuk naplójegyzeteiben, leveleiben. Majd az igazi feladat regényt írni egy padlásszobában. És milyen boldogan élnék Párizsban, akár a negyedik emeleten is, ha volna pénzem és regényt írhatnék. És milyen szomorú jövő, hogy Párizs ragyogó szellemeivel legfeljebb 2-3-szor beszélhetek már, mielőtt meghalok. Majd nekem naponta 1 köbméter új gondolatra van szükségem, ugyanúgy, ahogyan a gőzhajó szenet kíván. S végül arra születtem, hogy 2 gyertyával és 1 tintatartóval Párizsban éljek. És 1836 májusában fellázad, rövid szabadságra Párizsba utazik. Itt éri a gyönyörű fordulat, barátja és jó akarója Molé gróf, a külügyminiszter, meghosszabbítja szabadságát. Csodálatosan meghosszabbítja. Néhány rövid hétből 3 év lesz. Stendhal addig marad szabadságon Párizsban, amíg Molé gróf külügyminiszter. Ez a 3 év Stendhal életének legnagyobb erőfeszítése az alkonyi felragyogás, és a 3. év végén egy csodálatos remekmű, a nagy felszárnyalás. 1838. november 4-én Stendhal bezárkózik Comartin utcai szobájába, barátainak azt üzeni, elutazott vadászni. Ezen a napon kezdi el a pármai kolostort. Lázasan írja, majd amit leírt, rögtön tolba mondja. Ír és diktál, diktál és ír egyre sebesebben. 52 napig tart ez a korbácsolt iram, s karácsony első napján, december 25-én befejezi a regényt. Rögtön átadja unokatestvérének, Romain Calomnak, állapodjék meg valamelyik kiadóval. És 1839. március 28-án kezében tartja a kinyomtatott regény első példányát. 55 éves ekkor. Már túl van a vörös és feketén, a befejezetlen vörös és fehéren, és megragadóan őszinte önéletrajzi vallomásán, a Vide Henri Brüláron. A pármai kolostorról talán mindmáig a nagyvetélytárs, a kor másik nagy regényírója, Balzac írta a legszebb, a legelismerőbb bírálatot, teljes 62 oldalt a Revue Parisienne-ben. Stendhal olyan regényt írt, melynek minden fejezetében a fenséges szólal meg. Csak lángész teremthette meg ezeket a helyzeteket, eseményeket, újra és újra feltáruló bonyodalmakat. Egy zsarnok udvarát. A Chartreuse nagyszerű, szellemes, szenvedélyes és mindvégig igaz mű. Micsoda könyv! A szenvedély nagy kiáltásait halljuk majd minden oldalán. Stendhal rapszódikus jegyzeteiből pontosan ismerjük a Chartreuse keletkezésének történetét. Egy régi olasz krónika 100 sora ihlette meg. A krónika harmadik Pál pápa ifjúságáról szólt, és amikor Stendhal elolvasta, a Margóra rögtön ráírta. Egész este ámultam és gyönyörködtem. Harmadik Pál pápa ifjúsága isteni anyag. Ezután 5 évig gyűjti az adatokat, mert egy nagy regény sohasem születhetik a semmiből. És a Pármai kolostor az a csodálatos mű, melyet Stendhal megszületett, melybe végre sikerült teljesen beleírnia mindazt, amiért élt. A regény egy zsarnok udvara, mint Balzac jellemezte. Egy kis olasz fejedelemség félelmetes, egyszerre sötét és ragyogó élete. Intrikák, szerelmek, karrierek, politikai gyilkosságok, s ismét szerelmek. Hit és tisztaság, embertelenség és kiábrándulás, kicsi udvar, parányi színpad, Napóleon bukása után, de ilyen volt az élet Borgia pápák alatt, Tiberius vagy a spanyol II. Fülöp udvarában, s ilyennek kell lennie Pekingben is. Szememre vetik, hogy a Chartreuse olyan, mint egy emlékirat, írja panaszkodva, és mentegetőzve egyik levelében Stendhal. Valóban, Stendhal minden regénye, s különösen a Pármai kolostor, inkább emlékirat, mint sűrűsödő cselekmény, majd kirobbanó dráma. Stendhal az emlékirat műfajában tud csak gondolkodni és kinyújtózni. Az emlékirat sem kerüli el a drámai ábrázolást, de lényege mégis más. Elsősorban a visszatekintés, az elhagyott ifjúság felidézése. Az emlékirat nem a múló időt érzékelteti, jelen idejében is állandóan ott bujkál valamilyen befejezettség, a soha már mél a búja. Az emlékíró mindig bölcsebb, mint aki részt vesz az eseményekben. Ő visszafelé halad az úton, melyen a kortárs még ingerlő célok felé siet. Ő a semmiből, az elfogyott valóságból jön a valami felé, az édes, érzéki, gyönyörűséges, kivilágított melegvilágba, mely most szebb és tündökletesebb, mint amikor először sietett végig rajta. Az emlékező meglopja az isteneket, másodszor is lehajtja azt az ízt, amit csak egyszer adtak neki. És az emlékező megrészegszik hatalmától, nem csak felidézi, de titkon át is rendezi az elmúltakat. Árnyaknak parancsol, árnyék maga is, de árnyékként az árnyakkal eljátszatja azt, amit a test valamikor elmulasztott, vagy ami a testnek soha nem adatott meg. Ebből a meleg forrásból bugyog a Pármai kolostor, forró szerelmi lírája. De Stendhalnak prózaibb okból is szüksége van az emlékirat életfontosságú hosszúságára. Ő végig akarja kísérni hősét az úton, hogy bemutathassa a századot. Napóleon, az utolsó Bourbonok, Lajos Fülöp, Metternich, első Sándor cár és a kis olasz zsarnokok korát és társadalmát. A kort, mely lelkes és tiszta fiataljait megsebzi, egyetlen pillanatra be nem fogadja, s végül elvérezteti, 50-en túljutott hőseit pedig bölcsé, megbocsátóvá, fölényessé és cinikussá rontja. A regény fiatal hőse, Fabrizio, körülbelül mindenben csalódik, de olyan tiszta és tapasztalatlan, hogy észre sem veszi. Csalódik az imádott hősben, Napóleonban, akiért mindent kockáztatott, s akitől a nagyság élménye helyett csak bukást, a vért, az emberi aljasságot, a mocskot, csak Waterloo-t kapta. Ausztriának szolgáló apja megtagadja Fabriciót, árulkodó bátyja feljelenti őt. Mindez fáj, de túllép a fájdalmon. Egészen korán a kulisszák mögé kerül. Megtudja, milyen olcsók a nagy társaság asszonyai, milyen könnyen megvásárolható az egyház, milyen unalmas a hatalom. S mert nem kapja meg az igazi feladatokat, önmagában is kételkedik. Pedig remeg a vágytól és az érzékenységtől, a szellem, a szerelem, az akarat hőse lehetne, de a kor és sorsa más létezésre szorítja. Ő és a Chartreuse szerelmes hősei, Pierre Martino érzékletes meghatározásával, csak szép és erőteljes növények, melyek a fény és az öröm felé nyújtóznak. Az a másfél évtized 1815-től 1830-ig, mely a Chartreuse pármai eseményeinek történelmi ideje, Itáliában a feltámadó nemzeti öntudat, az összeesküvések, a nagy izgalmak és várakozások, az állandóan kirobbanó felkelések, s a legkeményebb erőszak és zsarnokság 15 éve. A carbonaro felkeléseket leverik, de ezek a felkelések mégis szakadatlanul követik egymást. Felkel Piemonte és az egyházi állam, készülődik Lombardia, egyszerre lángba borul egész Románia. Az ideiglenes vég mindenhol a bukás, de a fájdalmas sikertelenségek leleplezik a hibákat, s megszületőben egész Itália politikai megújulása. Standalnak szemére vetették, hogy ebből a lázas Itáliából inkább csak a szerelem lázait rajzolja a Chartreuse-ben. Alaptalan vád. Akkor igen határozottan belép a regénybe. A pármai kolostor egyik fontos szereplője Ferrante Palla, a néptribun, pontosan a kor forradalmárja, idealista és anarchista, aki a népet támadásra indító politikai harc helyett a személyi megtorlás, a sötétben és titokban végrehajtott politikai gyilkosságok híve. Balzac elragadtatva emeli őt ki. Annál jobban dicsérhetem Ferrante Pallát, mert ugyanezt a figurát dédelgetem én is magamban. Nagynak, hatalmasnak érzem a Chartreuse-ben a szigorú, lelkiismeretes republikánus drámáját. De a forradalmi felkelésekben égő Itáliát Stendhal nem csak Ferrante Palla alakjával idézi meg a regényben, a kor rajza még izgalmasabb, az író a túlsó oldalra vezet, a zsarnokság hatalmas monográfiájával remekel. Itt azután tartózkodás nélkül, leleplező gúnnyal, vagy az irónia legfinomabb villanásaival a legérzékletesebben ábrázolja a Napóleon utáni olasz világot. A mindenható Ausztria sötét árnyékát, a trónjukra visszaültetett dühöngő kis fejedelmeket, a parányi hercegségek minisztereinek aljas politikáját, a félelmetesen szervezett rendőrséget, a hitvány bírákat, a fosztogatásból élő hatalmat, a hamiskodó pártokat, az álliberalizmust, a politikai és rendőri szolgálatra felhasznált papokat, az egyházi simóniát. Stendhal finom, bonyolult ábrázolásának csodálatos diadala, még a legkedvesebb hősök is testestül, lelkestül ehhez a világhoz tartoznak. S még valószínűtlenebb diadal. Az író gyönyörködik hőseiben, de egyetlen pillanatra is semmiért nem menti fel őket. Az elragadó Ginát úgy kell tudomásul vennünk, hogy tudjuk róla, Stendhal kimondatja vele. Az igazi úr életében csak egyetlen gazságot követ el, de az nagyon hasznos gazság legyen. És hiába inti Fabriciót az öleg Blané abbé, igyekezz olyan munkával pénzt keresni, melyel hasznos tagja lehetsz a társadalomnak. Úgy látom, különös viharok támadnak majd, 50 év múlva talán már nem engedik meg, hogy munkanélkül éljen valaki. Fabrició fejet hajt, megindultan hallgatja a kedves öregembert, de a szavak nem nyílnak ki benne, nem érti őt. Csak a legnagyobb alkotók tudják, hogy hőseiken nem követhetnek el erőszakot. A történet vége, Fabrizio eltűnik a szakkai erdőkben, elnyeli a pármai kolostor. De az eltűnés nem keresztényi megigazulás. A kolostor csak jelkép, valójában pogány megsemmisülés, mert Fabriciót a semmi örvénye rántja magához, sorsa nem ajándékozta meg valamilyen szép céllal, igazi nagy erőfeszítésekkel. S végül már a fény felé nyújtózó boldog növényi létezést is megunta. Saját világában nincs helye, és nincs híd más világba sem. A kortársak nem értették meg Stendhal Itália szerelmét, életét, s Balzac kivételével, nem értették utolsó nagy regényét, a Chartreuse-t sem. De Stendhal életműve diadalmaskodott kortársain, ez az életmű ma tisztábban szól hozzánk, mint saját korában. Csodálatos a pármai kolostor irodalma. 100 és 100 bírálat és vallomás hangzik el ma is erről a úgynevezett rögtönzött remekműről. Van olyan híve, aki a szerelem és a kaland legnagyobb regényének tartja. Van, aki a szenvedélyt mondja a mű tengelyének, az eszméletlen szenvedélyt, mely csak a saját törvényeit ismeri. Mások ismét azt a legendás Itáliát vallják benne a legszebbnek, a tavak szikrázó vizét, a hegyek erdős lejtőit, az elragadó népet, a csodálatos városokat, a fény játékait ég és víz között, azt a felejthetetlen földrészt, melyet Stendhal félig átélt, félig álmodott, legutoljára Aragón írt róla. A pármai kolostor mindenek előtt a 19. század nagy regénye, a szabadság és a boldogság követelése, a Szent Szövetség, Európa akkori atlanti paktuma korában.